Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Németh Andrással, a HVG újságírójával. Szervusz!
Szervusz!
Gulyás Balázssal, a gulyásagyú.hu újságírójával és alapító főszerkesztőjével, és Bolgár Györggyel. És hát a most legalábbis péntek délután egyik legfrissebb hír az, hogy a zuglói szocialisták ellen itt eléggé súlyos vádak fogalmazottak meg a központi nyomozó főügyészségben, úgyhogy vádat is emeltek ellenük. Az újbudai parkolási rendszer és a BKV informatikai keretszerződésének ügyében korrupciós bűncselekmények miatt végrehajtandó szabadságvesztést kér a központi nyomozó főügyészség a következők miatt. A vádirat zuglót érintő részének lényege szerint 2016-ban a kerületben bevezetett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat folytattak le. Ezek érintettjei Horváth Csaba, októberi hivatalban lévő zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc ex-miniszter és Molnár Csaba országgyűlési képviselő. És itt azt állítja az ügyészség, hogy a politikusok közreműködésükért a pályázat elnyerését követően 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kaptak, írták. Ők még nincsenek előzetes letartóztatásban, ellentétben Kis Lászlóval, aki az óbudai polgármester, még mindig óbudai polgármester, és őt hát börtönbe vitték, és aki egyébként nem ennek az ügynek a gyanúsítottja, vagy vádlottja, de ti mit szóltok ahhoz, hogy hirtelen a szocialisták és a DK is ilyen helyzetbe kerülhetett, és hogy most mit fognak ők tenni, mármint a DK és a szocialisták, illetve mit fog tenni a Fidesz ezzel kapcsolatban, mert hogy itt már egy eléggé megsebzett két pártról van szó. Az MSZP esetében nagyon megsebzett pártról van szó.
Hát, ugye azt érdemes mindenek előtt leszögezni, hogy a Fideszben ezek nem tételek, ezek az összegek, amik itt elhangoznak vádként. Ugyanakkor én éppen nálatok a Klubrádióban hallottam Hatházi Ákos nyilatkozatát, aki azt mondja, hogy ez eléggé egy alátámasztott ügy, már mint az uglói. Az egy meglehetősen alátámasztott ügy, és hogy ő már erről ugye írt, beszélt korábban is évekkel ezelőtt, főleg a parkolási ügyről, illetve hát ugye a parkolási ügyet azt a 444.hu tárta föl évekkel, hosszú évekkel ezelőtt. Én akkor látnék ebben összeesküvés elméletet, hogyha mindez a választások előtt robbant volna ki, akkor vélnék benne valami, talán valami tudatosságot. Én szerintem nyilván megilleti őket, ezeket az embereket is az ártatlanság vélelme, meg kell várni, hogy a bíróság milyen döntést hoz, gondolom majd egy évszázad múlva, hogy a magyar bíróságokat ismerjük.
Évszázad múlva?
Hát hozzávetőlegesen, nyilván most ez költői.
De Hatházi Ákosra visszautalva, hát ő az érintett volt ebben az uglói választásban is, kandidát, meg amúgy is a parlamentnek ez a fene gyereke, aki megpróbál mindenfajta fondorlatos csalást leleplezni.
Hát nem kandidált, megválasztották képviselőnek.
Hát azért, akkor kandidált is.
Igen, de utána
megválasztották képviselőnek, persze. De nem, tehát hogy ebből következően nem teljesen vonatkoztatható el attól, ami éppen zuglóban volt. Az, hogy ő azt mondja, hogy ez megalapozott, nem biztos,
ő akkor is azt mondta, amikor nem kandidált zuglóban, akkor is azt mondta, hogy ez egy ügy, és hogy ez megalapozott, és az egyik oka az volt az ő zuglói jelöltségének, hogy ő azt mondta, hogy ki kell füstölni az ellenzéken belüli korrupciót is, és éppen azért indul el zuglóban, akkor még ugye főleg Tóth Csabáról, az MSZP akkori zuglói elnökéről volt szó, hogy ezt a zuglói, hát ő elég erős szavakat használt, hogy minek minősítette, én ezt most újságíróként
nem... Maffiának mondta.
Igen. Szóval, hogy ezt a maffiát kifüstölje zuglóból, ez az egyik oka annak,
lehet, hogy az
éppenséggel ő... zuglóban indul, és hogy hát ugye most már a Horváth Csaba sem lesz polgármester, mert egy momentumos, egyébként Hatházi támogatásával induló
jelölt,
Rózsa András, azt hiszem az András. Igen. A keresztül, még meg kell tanulnunk ezeket az új polgármester neveket. Úgyhogy én ebben nem látnék összefüggést, hogy, vagy összeférhetetlenséget, hogyha erre céloztam.
A dolog ráadásul úgy van összekombinálva, hogy nem csak Zuglóban, hanem a 11. kerületben is.
Ja, igen.
És ráadásul a 19-es választás előtt, amikor ott fideszes vezetés volt. És minden ilyen parkolási ügynél mindenki, Hatházit is beleértve, a gyanús ügyeket úgy rakja össze, hogy hát abban különböző fideszes érdekeltségek is benne kellett, hogy legyenek. Nem tudom, hogy így volt, nem látunk bele. Fogalmam sincs nyilván, ahol pénz van, és meg lehet szerezni, ott emberek is fölbukkannak. Ha hatalmi pozícióban, vagy ahhoz közeli pozícióban vannak, akkor nyilván nagyobb eséllyel, mint egy átlagember. Szóval semmi sem lehetetlen. Horváth Csaba azt mondja, hogy ártatlan, nyilván a többiek is azt mondják, nem tudjuk megállapítani. De az mindenképpen megállapítható, anélkül, hogy a konkrétumokat ismernénk, hogy a dolog furcsa. Hogy hirtelen itt van ez a Kis László ügy a harmadik kerületből, majd utána napokkal rá, ez az évek óta már vizsgált, nyomozott, sok szempontból előkerült másik ügy, és mintha arra menne ki a dolog, hogy a hagyományos ellenzékre mérjenek egy hát, halál közeli csapást, hogy lehet, hogy már alig vagytok, alig éltek, de még mintha lélegeznétek, hát akkor gyorsan vezető szocialista politikusokat is elintézünk, meg a DK-nak az egyik sikeres budapesti kerületi polgármesterét, hát ha ezek magukkal rántják a pártot, gondolnám én, erre megkérdeztem csütörtökön Magyar Pétert, hogy nekem ez egész úgy tűnik föl, mintha Fidesz szánszándékkal tisztítanám meg az utat a Tisza párt előtt, hogy bukjon itt a korrupt régi ellenzék, és jöjjenek a tiszta tiszások. Ő azt mondta, hogy nem, ő egész másképp látja, ő szerinte ezzel az üzenettel, ezzel a hát büntetőjogi támadással a Fidesz össze akarja rántani az ellenzék elbizonytalanodott híveit, hogy nem, ezt a csúnya támadást csak politikai okokból indították ellenünk, úgyhogy mi kitartunk a DK-nak, az MSZP
mellett.
Igen, de a politikában dupla, sőt tripla fenekű dolgok is van.
Igen, de tűnik elsőre.
Nekem mondom inkább.
Mintha belegyalogolna a Fidesz a saját tőrébe, hát ilyen hülyeséget.
Hát azért a Fidesz is már gyalog volt bele, tehát hogy a Magyar Péter ügyet kezelik, az is egy ilyen öntördöféssé kezd válni.
De ennél az esetnél?
Ennél az esetnél én a Balázsal értek egyet, hogy ez akkor lett volna összeesküvés elmélet gyanús, hogyha választások előtt van. Én úgy érzem, hogy az MSZP-be nem kell nagyot belerúgni, hogy elpusztuljon.
Sőt, sem ekkorán
se. Ez a Horváth Csaba, Molnár Zsolt kapcsolatos ügy, ez már a 22-es országgyűlési választások előtt fölbukkant.
Soha jóval előtt, tehát
igen,
a 44.
Volt házkutatás.
De volt sok minden, és mégsem csaptak le. Tehát, mintha a 22-es választások nem lettek
hát
volna elég.
Egyszer csak vádat kell emelni, igen. Hogyha van.
Sőt, talán még a Kálmán Olgánál, aki még új műsorvezető volt az ATV-n. Még már nála is szerepelt a Horváth Csaba, Molnár Zsolt diotómia.
Igen.
Az a cirkusz, hogy itt akkor most ki a parkolási ügyekkel kapcsolatban. Mindig a parkolás, mert ez egy nagyon jó üzlet, és a világon semmit nem kell tenni olyan nagyot érte, hanem órákat kell kihelyezni, meg ellenőrizni
és
kell.
És könnyű elvenni pénzt, hát ezért Ferencvárosban is voltak ebből problémák.
Igen, és hogy ez egy nagyon-nagyon régi ügy. Az az érdekes, hogy az ügyészség még most is találhatott olyan bizonyítékokat, ami alapján a dolog megáll?
Hát ez az, amit nem látunk.
Igen.
Ezt nem tudjuk megmondani. De hogy van mögötte valami politikai szál, az ebből az időhúzásból és az egymásra kapcsolódó, egymást erősítő, ugyanis ha nem lenne politikai szál, akkor is nagyon furcsa volna, hogy ennek a harmadik kerületi ügynek semmi köze a zuglói vagy 11. kerületihez, nem is ugyanarról, most már nem ugyanarról a pártról van szó, mert Kis László korábban szocialista volt, de hát hamar átlépett a DK-ba, szóval lehetett volna valamilyen módon a dolgokat a saját menetrendjük szerint kezelni, bár az is lehet, hogy a véletlen olyan volt, hogy épp egyszerre értek őt össze. Én nem hiszek az ilyen véletlenekben.
Ilyen véletlenekben.
Nem, ilyenkor meg vagyok győződve, hogy megkérdeznek valakit ott fent, és még feljebb, hogy most akkor lehetne? És akkor talán az a válasz, hogy hát miért ne? Hát hogy csináljátok a dolgotokat. Ha pedig valaki azt mondja, hogy hát talán óvatosabban egy kicsit nézzetek körül, még egyszer alaposan, akkor ez meg azt jelenti, hogy hát talán még nem kéne. Úgyhogy ilyeneket el tudok képzelni, anélkül, hogy konkrét utasítások vagy parancsok érkeznének, de mindenki tudja, hogy mit kell kérdezni, és milyen válasz mit jelent.
Akkor te egyez egyben ugyanolyan vagy, mint az Albert Einstein.
Én abszolút.
Mert ő se hitt a véletlenekben.
Még nem mondták, de most, hogy mondod, tényleg.
Ő is azt mondta, hogy az Isten nem szerencsejátékos.
Igen.
Igaz, egészen másról szólt az, amit ő mondott, mint amiről mi most beszélgetünk, de hát valószínű, hogy nem véletlen. A Kis László ügyesen nagyon véletlen. Ahhoz mit szóltok, mert hogy Kis Lászlót, Óbuda polgármesterét augusztus 16-án tartóztatták le 30 napra a kerületi korrupciós ügy miatt. Kis még a 2019-es megválasztás előtt 2016-ban írt alá a 24.hu cikke szerint egy cégbírósági nyilatkozatot, amiben egy harmadik kerületi ingatlan tulajdonosaként székely használatot biztosított a SiteTech Hungary Kft.-nek, aminek Fischer László Pál volt az ügyvezető tulajdonosa. Lényeg az, hogy a barátjának biztosított, állítólagos barátjának biztosította a saját házában egy irodát, hogy ott működhessen, és ebben az irodában kötöttek szerződést többek között vele is, és a kerülettel is.
Tehát, hát azt a felesége is ott...
És a felesége is benne volt ebben a cégben.
Tehát ezek azért valószínűleg tények, és azért az mindenképpen igaz, hogy a korrupciónak nincsen színe, tehát az bármelyik párban előfordulhat. Én attól tartok, hogy elő is fordult. Tehát én nekem...
Nincs színe, de viszont pénzre szükség van.
Igen, és hogy mit veszünk észre, és mit nem. Tehát azért volt az Elios ügy is, ami azért úgy elsikkadt.
Azt már elfelejtettük.
Igen, tehát az mindenképpen, még hogyha ez nem is egy összeesés elmélet, azért mindenképpen látszik, hogy a hatalom nagyobb figyelmet fordít azokra, akik nem az ő tenyeréből esznek, és nem az állam tenyeréből esznek az ő nevükben, tehát ebben neked is igazad volt, hogy ez a Fideszhez képest, ezek minimális tételek, ezek
ezzel
a pár milliók.
Ezzel együtt nyomozzák ki ezt is, nem?
Természetesen.
Akkor nincs köztünk vita.
Igen, nem, tehát
ez
tehát
bagó, ez
mondom,
a pénz valóban.
Szerintem ezen egy harmadrangú nerlovag csak röhögne ezen az összegen, amit egy DK-s polgármesterrel fogad, vagy felvesz a párt szerint.
De ezt akkor hozzárakhatjuk, mellé rakhatjuk azt, hogy jelenleg a magyar vezetés, a jelenlegi kormány megkíván vásárolni lakóparkokat. 580-620 milliárd forintért. Amire már aláírásgyűjtés is van, hogy ez túl méretezett pénz, meg hogy ezt ne vegye meg ilyesmi. De hogy akkor hogyan aránylik ez az 580 valahány milliárd ehhez a 17 millióhoz, ami mondjuk egy éven keresztül mehetett valakinek?
És azt ne hallgassuk el, hogy ezek a lakóparkok részben Tibor István érdekeltsége betartozik.
Meg Garancsi István.
Igen, tehát ugye az egyik az a veje konkrétan a miniszterelnöknek, a másik meg a kötélbarátja, ahogy egyszer nevezte a miniszterelnököt. Hát igen, ezzel együtt én csak azt tudom papagájként ismételni, hogy én szeretném, hogyha az ilyen 10 milliós, meg pár 10 milliós tételeket is kinyomozna a rendőrség, meg szeretném, hogyha a Tiborcz ügyeket is kinyomozna a rendőrség, és abból is ügy.
De most ott nincs mit nyomozni. Állami hitelből, meg különböző hitelekből fölépítettek valamennyiért lakóparkokat, úgy építették föl ráadásul, hogy már eleve borítékban volt, hogy a magyar állam ezt megveszi ennyiért és ennyiért.
És ugye a Válasz Online azt mondja, hogy olyan 40%-os túlárazásban van, megszólaltak.
De Gulyás Gergely azt mondta, hogy ugyan már, hát ez a piaci ár. Lehet, hát hogy igen. Mostantól igen,
ez a piaci ár, mert ők a legnagyobb vásárlók vagy építetők Magyarországon.
És a magyar állam ezzel a legnagyobb piaci ár felhajtó, tehát ha 40%-kal túl van árazva, a szakértők szerint akkor ők hajtják fel az árat. Tehát ezért nem tudok én mondjuk Budapesten megvásárolni egy lakást, mert nekem túl drága, ezért lakom az agglomerációban.
Emiatt a lakópark miatt?
Miattuk. Nem, a magyar kormány miatt, mert fölhajtja az árakat.
Hát igen, tehát a korábban ezekkel a csokkal, stb.
De ez még nem valósult meg ez a vásárlás.
Nem, igen, de...
Ez csak fog.
Igen.
Két tejeid vannak? Hát lehet, hogy valaki még jobb ajánlattal be fog lépni, nem?
Na, az egy érdekes húzás lenne.
Igen.
Ha valaki megjönne, és azt mondja, hogy ez, én adok érte 1000 milliárdot.
Például itt vannak az oroszok, ugye beengedünk oroszokat, több ezer orosz, de hogy dolgozzák a... itt, és lehet, hogy
ne
Putyin ad egy nagyvonalú ajánlat, tehát valahol lakniuk kell az oroszoknak, nem?
De mintha még a bankjukat se fizették volna ki, amivel tartoznak a magyaroknak.
Jó, hát ne akadjunk fönn ezeken. De...
5 milliárdocskán nem akadj fönn.
Az valami 27 milliárd.
Csak azért mondtam, mert szerinted ezt még nem véglegesítették. Hát mondom, lehet, hogy jön egy jobb ajánlat.
Hát nem véglegesítették. Akkor ugorjunk a Kis Lászlótól és a szocialistáktól nagyon messzire, Kurzba.
Én egy, bocsánat, egy dolog ne van, ami még, jó. De ugorhatunk, csak egy momentum van még a fejemben, hogy, és ez a kezdettől fogva, persze, minden politikussal előfordulhat ez, és minden pártban, és nem nincs olyan, hogy csak jó emberekből és tisztákból el, ez nyilvánvaló. De tapasztalt politikusoktól valahogy olyan, de persze hülyék is mindenhol vannak, de azért tapasztalt politikusok egy ilyen szinte totális Fidesz hatalom és uralom idején mennyire mernek belemenni olyan ügyekbe, amik a barátokon keresztül is, hogy hát tudod, mit nekem fizes ennyit, meg rendszeresen. Szóval valami ilyen önvédelmi jelzőrendszer nem működik. Szerintem
ez
kell, hogy működik.
Ez már utazás Kis László agytekervényeinek mélyére.
Igen, igen. Szóval valahogy nekem ez furcsa, de az is lehet, hogy egy idő után elvesztették van az ezt az éberséget.
Van az a kapcsolat, amikor te nem feltételezed igen. a partneredről, igen. hogy titkolóznod kell előtt.
Hát meg van egyfajta mohóság is esetleg, tehát ebben igazad van, hogy
amikor kiéheztetnek és eléd rakják a finom tálakat. Egy idő, egy hosszú
igen, csak
idő
amikor után... azt is tudhatják, hogy itt van a telefonom, és ugyan kitettem, és ott van a konyhában, de ezek az emberek sokkal jobban tudják, mint mi, hogy állandóan, minden pillanatban rajtuk a kormány hatalom szeme. Szóval ilyenkor jobb meghúzni magunkat, de hát lehet, hogy úgy érezték.
De ugye az van, hogy
az viszont a Kis László ügyben tudható, hogy a kisebb halak dobták föl a nagyobb halakat, tehát a politikusokat, és ezért megállapodtak az ügyészséggel, hogy a 10-15 éves letöltendő helyett, azt hiszem, hogy 14 hónapot alkudott ki az egyik kisebb
hal. Ráadásul az alkudott ki, aki teljesen más miatt volt letartóztatva, és valószínű a nyomozók azok sikeresen jó, provokálták.
Az a BKV-s ügy és a BKV-se volt soha teljesen tiszta nagyvállalat.
Nem, de a Kislászlóhoz semmi köze nem,
nem
volt.
Én most a Gyurcsány éra alatti letartóztatásokra gondolok, meg az másik elhíresült Nokia-s dobozra, amit mindenki készpénznek felvett, hogy abban adták át, és így vesztegették.
És nem is volt készpénz.
És
készpénznek vették, igen. És nem volt igen,
készpénz. Nem volt készpénz, és kiderült, hogy az egész nem volt igaz, de évekig ebben élt legalább az egész magyar politikai közvélemény.
Szerintem a magyar lakosság nagyobb része még most is ebben él.
Igen, ez már szimbólum.
Volt egy történet 14-es választások előtt. Ugye 10-ben óriási bukta volt, érthető okokból, vagy ki tudja, hogy érthető okokból-e, vagy logikus, vagy igaz dolgok miatt. De 14-ben is volt egy választás, amit szintén kétharmaddal nyert meg a Fidesz. És előtte volt egy olyan esemény...
Pontosabban 45%-kal és kétharmados parlamenti többséggel.
Ez így pontos egyébként, de a kétharmad az nem volt,
meg volt.
Kétséges. Tehát előtte történt egy olyan politikai esemény, ami szintén befolyásolta a 14-es választásokat. Mégpedig az, hogy a MSZP pártigazgatóját börtönbe vitték, letartóztatták, mert hogy találtak a bankszámláján Bécsben 240 millió forintot.
És azóta sincs ítélet.
Azóta nincs semmi. Első fokon van még mindig az ügy 10 évre rá, és a harmadik bíró tárgyalja. Tehát a világon semmi nem történt abban az ügyben, ami egyébként befolyásolta a 14-es parlamenti választásokat.
Hát éppen ezzel kapcsolatban mondta valamelyikőtök, hogy majd pár évszázad múlva, amikor megszületik a bírósági ítélet.
De csak tehát... azért, mert mostában rohan az idő.
Igen.
Azért pár évszázad.
Hát igen, de van egy
megint a relativitás elmélet, látom? Hát tényleg igaz a hasonlat.
Hát hasonlít is rá, arcban is mindenhol.
Igen?
Egy az egyben.
Igen?
Én azt hittem, hogy kidőttem a klubrádió, hogy az Albert Einstein. Ha nem tudta volna, hogy már régen meghalt. Mármint az albetes.
Vajd be, hogy a hátam mögött, amikor így elmegyek a folyosókon, azt mondják, ott megy és...
Nincs csak albetek.
Na, ugorjunk.
Erről az egyenlő MC nézetről mondjál valamit, mert abban eléggé bizonytalanok vagyunk.
Hát abban én is eltévedek.
Tehát akkor tudunk ugrani most egy kicsit nagyobb távolságot.
Egy időugrást akkor.
El tudunk menni Kurszkba. De nem akarom felvezetni. Kurszk az egy olyan hely jelen pillanatban, amire senki nem gondolt Európában, hogy az ukránok megtámadják, még az oroszok se. De megtámadták és elfoglalják. Elfoglalják?
Kurszkot valószínűleg nem fogják elfoglalni, tehát Kursz azért egy elég nagy város. Pillanatilag az ukránok 10 000 katona körüli erőt vihettek át Oroszországba, ez nem elég ahhoz, hogy
honnan
elfoglaljanak.
Honnan tudjuk ezt, hogy 10 000?
Tudjuk azt, hogy milyen dandárokból mentek át, azt is tudjuk, hogy egy feltöltött ukrán dandár az 4-5 000 fő, és legalább 4-5 dandár az, amelyik része ebben, viszont ezek nem teljes erővel mentek át, tehát ebből lehetett ezt kiszámolni, meg azért abból a területből is, amit elfoglaltak, tehát ez 25 ember nem tud ekkora területet elfoglalni. Itt több mint 1000 négyzetkilométerről beszélünk, 90 településről, és nem úgy kell elképzelni, hogy most ezek a városok, települések, falvak ukrán ellenőrzés alatt állnak, tehát hogy ukrán katonák vigyázzák ott a rendet, hanem ezek egy folyamatosan mozognak ezek az erők, és nincsen jelen orosz katonaság. Tehát
ez kezd úgy kinézni az egész, mint egy grotex abszurd háború, ahol az egyik oldalon az oroszok elfoglalnak egy darab részt Ukrajnából, és a másik oldalon próbálnak elfoglalni egy darab részt Oroszországból az ukránok, aminek egyiknek sincs semmi teteje. Az egyik az a reálisabb sajnos, ugye az orosz agresszió. Az ukránoknak ez a válaszlépése, ez mit eredményezhet? Hogy az oroszok nem csapnak oda? Az a
nem, mert nem tudnak oda csapni, tehát az orosz támadásoknak is van teteje sajnos, mert ez a Pokrovszk, ez egy nagyon fontos logisztikai központ, tehát hogyha ezt elfoglalja Oroszország, akkor a két nagy ukrán védelmi központ, Szlavjanszk és Kramatorszk sokkal nehezebben lesz ellátható, tehát az utak jelentős részt az oroszok fogják ellenőrizni, könnyebb lesz kiéheztetni, kipárasztani az utáni időket, tehát ennek mindenképpen sajnos van teteje. Az is igaz, hogy az oroszok ott most felgyorsultak, közelebb kerültek gyakorlatilag, most már Pokrovszk határában vannak a harcok. Kursznak is van értelme, tehát mindenképpen javított az ukrán morálon, tehát azt tudni kell, hogy 2024 azért az ukrán verességek éve volt. Az is kiderült, hogy Oroszország nem olyan erős, mint amilyennek gondolta magát, tehát valóban nem vették észre, hogy Ukrajna támadni akar, amikor támadott, nem tudták megállítani, a kitelepítés nagyon rosszul zajlott, és szemmel láthatóan nem tudnak odavinni erőket.
Hadd kérdezek valamit, én azt néztem a tévében, de abszolút laikusként, tehát nem hír elemzőként, vagy magyarázóként, vagy megfejtőként, hogy látom, hogy beszállnak az orosz öreg nénik a buszokba, és szállítják el őket, ki tudja hova. Mert hogy megölnék őket az ukránok?
Nem ölnék meg, de hát ez mégiscsak egy háború, és rengeteg lövedék téved el. Tehát itt azért a képsorokban az is látszik, hogy a lakott területeken is dúlnak harcok, tehát...
Azt én nem láttam.
Akárben a Szudzsában, biztos megvan nektek az a kép, ahol van egy ilyen szétlőtt fejű Lenin szobor. Tehát amögött is azok a házak, azok erősen meg vannak sérülve, az utakon kilőtt harckocsik állnak, tehát azért mindenképpen egy polgári személy számára ezek nem biztonságos helyek. Tehát ez tulajdonképpen logikus, hogy annan kitelepítenék embereket.
Hát ilyen 100 000 nagyságrendben van
hát
már.
Hát 200 000, de ebből nem tudom, mennyi az igaz, tehát, hogy ebből valóban mennyi telepítette ki, tehát tényleg nem működik úgy Oroszország, én szoktam nézni tényleg az orosz híroldalakat, sokan panaszkodnak arról, hogy nem szervezett a kitelepítés, akiket ki kellene telepíteni, azokat nem sikerül, de mondom, Ukrajna is ebből valamennyit tud a profitálni, csak én nekem egy félelmem van, hogy én azt hittem, hogy ez egy roham lesz, aminek az a célja, hogy megmutassuk, hogy az ukrán hadsereg még erős él és tud támadni, és majd kivonulnak. És tényleg most úgy tűnik, hogy beássák
ebben magukat. Ebben se jött be, nem csak te voltál ezzel így, mások is katonai szakértők, és bemennek, megmutatják, kimennek. És mi nem is ez történt.
És nem utolsó sorban milyen jól sikerült a miniszterelnök úr békemissziója, ugye? Három napra békemisszióra elment ugye Moszkvába, meg Pekingbe, meg Kijevbe, meg mindenhova. Rá három napra az oroszok lerakétázták a Kijevben a gyerekkórházat, majd most meg egy hónapra rá az ukránok bevonulnak Oroszországba.
Tehát ugye régen
jó, az... nem volt vészembi békemisszió, azt pontosan tudjuk, hogy ez egy önkaserolás volt az Orbán Viktor részéről, aki riszálta magát Zelenszkijnél, aztán kiment a Putyinhoz, mint kiskutya, és ott ült a sarokban, és várta, hogy mit mond a nagy vezető.
Majd ugye ez megtörtént Kínában
is. Elment Kínába, és ott tátott szájjal nézte, hogy a Xi Jinping az hogyan reagál arra. Szerintem a világon semmit nem mondott neki. Majd elment Amerikába a haverjához.
Igen, de még arról azt nem is említett, hogy ugye a háború kitörte előtt is ott volt Putyinnál, és mondta, hogy nem lesz háború, amit az ő kis média emberei azt mondták, hogy hülye, aki itten háborúról beszél. Pontosan elgondolt, csak nem akartam mondani.
Nem
tehát igen, és amit elkezdtél mondani, hogy a Medvegyev gyakorlatilag most hülyét csinált belőle, igen. Tehát ebben az elhíresült Telegram nyilatkozatában, amelyben mondta, hogy többet itt nem lesz tárgyás Ukrajnával, azt mondta, hogy most már lejárt az ideje a hiába való senki által fel nem kért béke közvetítőknek, ezt lehet, hogy a karmelitákban is hallgatták, és nem örültek neki.
Világos, de ennek nincs sok alapja, már csak azért is, mert ettől függetlenül bármikor lehet béketárgyalás, hogyha úgy döntenek a felek.
A vicc az, hogy valami volt is, ugye közben Orbán folyton azzal jut, hogy nincsen semmilyen érintkezés se az oroszok és az amerikaiak között, se ukránok és oroszok között, senki között, de mi majd szeretnénk megteremteni. Kiderült, hogy most ezzel a Kurszki behatolással sikerült véget vetni legalábbis egy időre annak a titkos ukrán-orosz egyezkedésnek, hogy az oroszok lehetőleg ne lőjék az energiaipari létesítményeket Ukrajnában, hogy a lakosság esetleg mégis jusson áramhoz és fűtéshez, mert ezek szerint van érintkezés, és az ember persze tudja is, vagy sejti is, hogy van, hát kell, hogy valami legyen, de most konkrétan is kiderült, hogy igen, volt egy ilyen, de mégse lett, nyilván majd valami mégiscsak lesz.
Hát meg az oroszok, meg a nyugatiak között is van érintkezés, hiszen volt egy fogolycsere is
abszolút,
az elmúlt
hónapban. Hát
meg Ukrajna és Oroszország között is van fogolycsereiben egyeztetés, tehát azért a hadifoglyokat cserélgetik, és az teljesen egyértelmű, hogy az Amerika és az orosz felső vezetés azért valamilyen szinten beszél egymással, éppen azért, hogy elkerüljék az igazán rossz dolgokat.
De ugye ők mindig beszéltek egymással.
Mindig beszéltek egymással.
Tehát a Brezsnyev korszakban.
Természetesen, tehát a titkosszolgálatok is beszéltek egymással, a politikai vezetés is. Ugye nem véletlenül volt ez a forró drót a kubai válság után, amit létrehoztak, tehát ez azért többször üzemelt, és amit említettél, ez a nyugati orosz fogolycsere is, azért, mint kiderült, ez 3-4 hónapja már tartott, szerintem még hosszabb ideje tartott. Tavaly is volt egy fogolycsere, ami sokkal kisebb méretű volt, ott egy amerikai kosárlabdázó nyerte vissza a szabadságát.
Mostantól már olimpiai bajnok.
Igen, egy erősen hírhett orosz fegyverkereskedőért. Szóval én nekem ezzel a fogolycserével, most nem a hadifoglyokról beszélek, hanem már a nyugat Oroszország cserékre, komoly erkölcsi aggályaim vannak, tehát tényleg olyan emberek kerülnek haza nyugatra, akik alapvetően nem komoly bűncselekményeket követtek el, hogy egyáltalán valamit, és akiket cserébe kiadnak, azok tényleg gyilkosok, a halálkufárjai, és most ugye épp az adás előtt kezdtünk beszélgetni, hogy megint gyűjtik tulajdonképpen az oroszok a következő csere alaphoz a foglyokat, tehát azért, hogy valaki 50
dollár... De a dukának is... Tehát ez vegyes.
De most nem a hadifoglyokról beszélek, hanem a nyugat és Oroszország.
Ja, a nyugat is. Kvázi túlszokat gyűjtenek.
Igen, tehát
aki újságírók.
Az amerikai orosz állampolgárságú nő, aki 50 dollárt küldött az ukránoknak, és 12 évet kapott ezért.
És ráadásul egy olyan...
Ez belefér, ezt tudjuk, hogy belefér a BTK-jukba?
Az orosz BTK-ba bármi belefér, tehát...
Majd megváltoztatják, a véletlen nem fér
be. Tehát úgy megy, mint
Semmi és Zsolt benyújtja egy este, az orosz BTK módosítását.
Nem, Magyarországon van úgy, mint ott.
Igen. Lényeges különbség.
Igaza van.
Igen.
Hát az Einstein,
egyébként tényleg van egy körülbelül 3-4 éves csúszás az oroszországi és a magyarországi törvények között, tehát akár az LMBT közösséget sújtó.
Ja, még arra is kell.
A
gyermekvédelmi törvénye nem hasonlít?
A gyermekvédelmi törvényük nekik is van, tehát az LMBT, tehát azt én írtam egyszer egy anyagot arról, hogy a magyarországi törvények, akár a gyermekvédelmi, akár a külföldi ügynök törvény, nagyon sok mindenben olyan, mintha az oroszról fordították volna. Lehet, hogy nem ez történt, de gyanúsan vannak hasonlóságok közöttük. És ez általában tényleg 3-4 év késéssel jelenik meg.
Tanulni nem szégyen.
Csak gyorsítani kell, ez a 3-4 éves sok.
Igen, csak ugye az Európai Unió egy nagyon kicsit fékez minket, és hogyha nem jön
oda... Ja, hogy még az Európai Unió tagja vagyunk, még nem
hát
is tudom.
Hát kifele járkálunk, de még igen, tehát amíg jön valami pénz, addig szerintem maradunk.
Mert abszolút, hát jön pénz egyáltalán valami?
Hát valami jött például a mezőgazdaságban, meg volt ugye ez a feloldott, korábban befagyasztott adag, ez a 10 milliárd euró, hát az, abból jönnek pénzek.
Hogy állunk Kínával akkor? Ki tudja, hogy mennyivel tartozunk most Kínának?
Egy-egyre fél üdében.
De mennyivel tartozunk most Kínának? Mert itt van nem olyan összeg is,
hogy... Hát ez 1000 milliárd forint, ez nem lényeges.
Nem 1000 milliárd forint, 100 milliárd dollárról hallottam.
De hogyan?
Nem, 1 milliárd euró ezer, volt. Ezer
milliárd, igen, 1 milliárd euró, és utána hallottam, hogy 100 milliárd euró.
2,5 milliárd euró, ez körülbelül...
Az 100 milliárd forint.
Igen.
Az összes adóságunk...
Jó, neked képest, valami biztos.
Nekem sem, igen, de meg Einsteinnek is.
Igen. Ez a minimum.
Az összes adósághoz képest nem számít, nem lényeges. Ettől nem fog Magyarország csődbe menni.
Tehát a kínai adóságról nem állunk fejre.
De az a veszélyes fejlemény, hogy Kínától kérünk drágán hiteleket, nem is biztos, hogy olyan célokra...
Honnan tudjuk, hogy drágán?
Hát mert azoknál a hiteleknél, amelyeket például az Európai Uniótól nem kaptunk meg, pláne az ingyen vissza nem fizetendő támogatásokhoz képest, ezek drágábbak. Tehát ha csak a piaci áron adják,
de
az
nem,
is drágább.
Nem szivárgott ki semmi erről
a kínai biztos, hogy a
de lehet tudni, hogy milyen módon hiteleznek igen. a kínaiak meg más országoknak olyan
szerencsés. Orbán Viktort a Xi Jinping a szíve csücskének tartja.
Olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg, arról szólt, hogy megvizsgálták a szakemberek, hogy azok az országok, amelyek igyekeznek kedvére tenni ezeknek a fél egész diktatúráknak, azok valóban kapnak-e kedvezményt.
Mi fél vagyunk, vagy egész?
Hát
háromnegyed.
Jó, adom direkt a poénoknak a lehetőséget.
Köszönjük. Igen. Na tehát, és kiderült, hogy nem kapnak jobb elbánást. Tehát ezt mi teljesen nem én, hanem fenn a hegyen gondolják úgy, hogyha most nem akarok durva kifejezést használni, hogyha nagyon kedvesek vagyok velünk, akkor nem kapunk kedvezményeket Kínában. Ezt nagyon komolyan veszik el, egyébként az oroszok tudnának mesélni, akikkel Kína pillanatilag naponta mossa fel a padlót, olyan feltételekkel adnak kölcsön, olyan feltételekkel vásárolnak gázt, amik már megalázak Oroszország
ezért
számára.
Ezért ment az indiai elnök a Putyinhoz, hogy felajánlja esetleg, hogy jobb árakon vásárolna földgázt,
igen.
meg egyebeket is, és olcsóbban tudna fegyvert adni a Putyinnak, mint ahogy a kínai adják.
Hát mondjuk az, hogy India milyen fegyvereket ad Oroszországnak, az vannak elképzeléseink.
Nincsenek jó fegyverek?
India inkább vásárol, mint elad. És
például orosz fegyvereket
igen,
vásárol.
Csak most ugye nem nagyon kapnak, mert máshol kell szétlövetni őket.
Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Németh Andrással, a HVG újságírójával, Gulyás Balázssal, a Gulyás Ágyú alapító főszerkesztőjével és Bolgár Györggyel. Folytathatjuk még ezt a vonalat, tehát az ukrán, orosz, kínai, stb. Vonalat. De átugorhatunk a Magyar Péterre, hogyha van kedvetek. Ugyanis Magyar Péter talán egy hete kezdte el a kórházi látogatásait, ahol miért először veszem itt a Korányi, vagy...
Volt János is, volt Honvéd.
Nem a Korányi, hanem Péterfi Sándor utcai, ott volt a botránya.
Jánosban kezdte, Péterfiben folytatta, Honvéd, Korányi, Péterfiben azt mondták,
hogy sütörtökön volt a Honvéd Korányi.
Hogy össze-vissza nyilatkozik mindenről, mondták a Péterfiből, aztán kiderült, hogy nem így van. Valóban 38 fok meleg volt, és én ismerem is ezt a Péterfit, oda tartozom, tehát ez egy 150 éves
akkor
épület.
Ne legyél beteg.
Hát egy 150 éves épület, nem lehet be lehűteni se, meg befűteni se rendesen. Tehát egy szörnyűséges intézmény, amelyben elég sok orvos meg ápoló dolgozik, szerencsétlenek, nem tudok mást mondani. És a Magyar Péter ezzel a kórházi látogatás sorozattal elérhet-e valamit, láttok-e ti ebben fantáziát, hogy ez egy jó politikai vonal az ő részére?
Hát egy eredménye már egészen biztosan van, ugyanis csütörtökön mi is ott voltunk a kameránkkal, amikor a Honvéd kórházat látogatta meg, és oda beengedték már a sajtot, ugye eddig valahol leláncolták, meg nem tudom én mi volt, minden esetre nem engedték be a sajtot. Ott egyébként a helyszínen megtudtuk, hogy a Honvéd kórház főigazgatójának döntése alapján beengedtek minket is, az RTL volt még ott, meg a Telex. Érdekes volt egyébként, hogy ott volt a propaganda sajtó és a MediaWorks-nek a tudósítója. Ő csak a bejáratig kísérte Magyar Pétert, és teljesen másról kérdezte különböző, nem tudom, ilyen botrányos ügyekről.
Mert hogy légkondicionált egyébként a Honvéd kórház teljes egészében?
Én nem tudok róla, hogy légkondicionált lenne, rettentő meleg volt, én legalábbis csuromvizes lettem, de ez egy mellékkérdés. A lényeg az, hogy úgy döntött a főigazgató, ott azt mondta, hogy nem volt szüksége a kórházi főigazgató döntésére, vagy engedélyére ehhez. Ő úgy döntött egyénileg, hogy beengedi a sajtót, és egyébként voltunk a Dózsa-György úti, mert ott is van a volt MÁV kórház is, most már a Honvéd kórházhoz tartozik, ott is voltunk, ott először nem akartak beengedni minket, majd megérkezett a főigazgató, és utasította az egyébként Valtonos biztonsági őröket, tehát Valtonosok, ugye ez egy NER-hez köthető cég, most már Mészáros Lőrinc résztulajdonában van, utasította a Valtonos biztonsági őröket, hogy tessék beengedni nem csak minket, hanem az RTL-t, meg a Telexet, meg akit még érdekelt ez a sztori, úgyhogy ez az egy eredménye már egészen biztosan van, de én úgy látom, hogy azért a figyelmet sikerült ráirányítani minden esetre a problémára. Én azt látom, hogy most ennek a nyárnak ez volt talán vagy ennek a nyári uborka szezonnak, akkor fogalmazzunk így, ebből kiemelkedett ez a téma, mármint az egészségügy témája.
Már ez is Magyar Péter jó politikai érzékét bizonyítja. Ugyanis...
Egy záróját hagyom olvassak, Frida. A mondandóddal nem veri a te általad elmondani. Én tudom, mert egészen már egy zárójeles megjegyzésről van szó valóban. Klaus Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából Súlyog Tamás köztársasági elnöktől kedden a Sándor palotában. És amikor megköszönte a díjat, a következőt mondta. A csapat célja lerakni a jövő megelőző orvoslásának alapjait, hogy egy mainál sokkal hatékonyabban működő egészségvédelmet tudjanak nem csak Magyarországon, hanem reményeik szerint az egész világon létrehozni. Az, hogy ez Magyarországon milyen hatással lesz, mármint a Klaus Ferenc, illetve a politikának a különböző lózungjai arra, hogy az egészségügy mennyire változzon meg, azt nem tudom, mert nem nagyon hiszem, mert az érdekek döntenek az egészségügyben is teljes egészében. De én visszaadom a szót neked, hogy itt félbeszakítottalak, és Einstein úr.
Hát ha egy Nobel-díjas magyar fizikus megpróbál a maga tekintélyével valamit elérni a kormányzatban, hogy erre tessék több pénzt adni, kutatások támogatására, sokat ígérő próbálkozásoknak a segítésére, az ő munkájára egyébként Szegeden, akkor az egy jó dolog, nyilván neki is érdeke, neki is szüksége van pénzre, pénz nélkül lehetsz te akármilyen Einstein, de nem jut semmire.
Hát azért azt nem hiszem.
De ez bizony az egészségben. Így van, és Karikó Katalinnak is szüksége volt, bár ő nagyon szerény körülmények között volt kénytelen dolgozni, de mindig szüksége volt valami minimális pályázati és egyéb elnyert pénzekre, hogy tovább tudjon menni. Hiába a kutatás pénzbe kerül. Nyilván az, amit Krausz csinál, még több pénzre, mert az egy olyan típusú. Tehát, ha ő megpróbálja ezt egy ilyen alkalommal is elmondani, és a kormány orra alá dörgölni a legnagyobb tisztelettel, akkor... Hát, ha annak van valami következménye, úgyhogy csinálja. De itt ez a Magyar Péter féle turné az egészségügyben. Az ember azt mondaná elsőre, hogy hát mit akar, hát tudjuk. Hát az egész magyar társadalom tudja, milyen állapotban van az egészségügy, hogy züllött le.
Semmi újat nem.
Igen, semmit, mit akarnak. Hát az összes ellenzéki párt, a pártelnököktől kezdve a szakpolitikusokig minden héten meg többször mondják, elmondja. Hogy,
hát ő is magánkórházba megy, ha beteg. Igen.
És minden alkalommal, amikor kisebb-nagyobb botrányok, ügyek robbannak ki, megszólalnak, csinálják, felhívják a figyelmet erre, mi újat tud mondani? Nem tudod semmi újat mondani.
De mégis.
De mégis tudod. azzal a formával, azzal a módszerrel, azzal az eszközzel, amivel élt, kezébe vett egy hőmérőt,
bement,
beengednek, nem engednek,
bőven
kizálják,
elég, látjuk a 38 fokot a hőmérőjén.
Hát így
bőven
kell.
Elég.
Azt kell mondanom, hogy a mai világban így kell politikát csinálni. És ezzel bizonyos értelemben példát is mutatott, mert éppen látom pénteken, hogy a DK egyik politikusa, országgyűlési képviselője elment Szentesre, azt hiszem dr. Bugyi Ferenc kórházba, azt hiszem így hívják, ahol bezárták a fülorgégészetet, és nyilván ez is, hát minden második héten történik valami ilyen. Kórházakat nem zárnak be, de a fél kórház nem működik, mert nincs hozzá orvos, és így tovább, vagy szakszemélyzet. És bement ő is a kórházba, és mutatta. Szóval azt akarom mondani, hogy azonnal tanulnak tőle, de persze hiába tanulnak, mert a második, harmadik, negyedik már nem lesz olyan hatású. Tehát Magyar Péter kitalált valamit, egy mindenki által unosuntig ismert ügyet bevitt úgy a köztudatba, hogy ezt hirtelen mindenki újból át tudja érezni, és ez politikailag egy óriási teljesítmény.
Ne dicsérd ennyire, kérlek, mert megint benne leszel a DK-sok posztjában.
Benne leszek az újságban.
Benne leszel Gyurcsány Ferenc Facebook bejegyzésében megint, hogy
milyen szörnyű.
De azt kell mondanom, hogy Komáromi Zoltán a DK-nak az egészségpolitikusa kiválóan csinálta a dolgát.
Jó, ma megdicsérted akkor őt, nem, és akkor nem fog bántani a Gyurcsány.
De tényleg, mindenre pontosan reagált, elmondta, hogy mit kéne.
De sajtóközlemény kiadni, az senkit nem érdekel, ahogy te mondtad,
de
oda kell menni.
Ez nem Komáromi hibája, de ez volt a hagyományos politika. A magyar annyiban hozott újítást, és ezt szeretném dicsérni, fölismerte azt, hogy másképp kell csinálni, hogy ugyanaz a fontos és lényeges dolog érthetővé, vagy átélhetővé váljon a tömegeknek.
Hát meg azt mondta szerintem, hogy...
Hagyd mondjak ide, bár de én szerettem volna, csak tőletek nem lehet szóhoz jutni egyébként, de mindegy.
Azt mondta, hogy mi beszéljünk.
Ja, igen, csak elfelejtettem, bocsánat. Tehát azt akarom mondani, hogy van olyan kórház, ahol arra hivatkozva, hogy meleg van a műtőben, mert elmaradnak műtétek, 38 fokos melegben nem lehet műteni, holott azért nincs műtét, mert nincs anesteziológusok. Tehát ez egy jó apropó, hogy ilyen iszonyú meleg van. Ráadásul mi péntek délután vesszük fel ezt a műsort, tegnap még jó idő volt relatíve ahhoz képest, meg szerdán is, de általában hétvégén jön a totális forróság, közel 40 fok, még egy pár napig, tehát hogy akkor lesznek még ilyen események, hogy hát nem csak nem lehet műteni, hát hova teszem azt, akit megműtök? Tehát egy 40 fokos kórteremben egy színműtött embert nem lehet betenni, mert független attól, hogy mi baj van, meghal.
Igen, hát ugye meg is jelentek ezek, hogy még nem is a magyar kórházi rendszer miatt, de Európában évente 5000 ember hal meg már a meleghullámok következtében. Tehát egy meleghullám
az nem... kivesszük a részünket alaposan.
Mindenképpen biztos vagyok ebben, de még visszatérve egy mondattal, mert nem hagyom magam. Tehát szerintem az egy nagyon fontos fejlemény ebben, hogy az ellenzék, az óellenzék, amit így nevez Magyar Péter, folyamatosan reagált mindenféle támadásokra, néha egymást piszkálták. Magyar Péter pedig aktív, és nem azt mondja, hogy őt mennyire bántják, hanem elkezd akciókat, és végre valamit az ellenzék csinál. Tehát látszik az, hogy van egy élő ellenzék, amelyik nem feltétlenül magával van elfoglalva. És ez szerintem fontos.
Akkor látom, ti ketten is, ti kettőtöket is beszívott a Magyar Péter.
Engem nem szívott be teljesen. Én...
Majd te is bekerülsz Gyurcsány posztjába.
Nem, akkor most egy apró lábjegyzet. Tehát én még engem mindenképpen zavar az, hogy nem tudom, hogy Magyar Péternek mi a programja. Pont itt ugye...
Lehet, hogy nincs még neki programja.
Valószínűleg nincs, és pont itt ugye a Klubrádióban volt az, amikor egészen szerintem vállalhatatlan kijelentéseket tett Ukrajnáról, amit ő később megváltoztatott. Tehát van egy olyan érzésem, hogy ő is azt a politikát folytatja, ami leginkább eredményesnek tűnik az ő számára, ami mondjuk nem rossz, csak ha lenne egy program, azért az jobb lenne.
Na de hát... Ha már itt Magyar Péter és a hiányzó programról beszélünk, azért részleteiben kezd előjönni. Nincs leírva, nincs pontokba szedve, de ez az egészségügyi kirándulás sorozat is azt mondta, hogy az egészségügyre sokkal nagyobb figyelem kell, és sokkal több pénz kell.
Sőt,
és
konkrétan megnevezte, hogy honnan
kell pénz, igen.
Igen, de az, hogy hogyan, meg hogy hát ki kell, ezt nem tudjuk.
Ahhoz kellene.
Tudom, Garancsi Mészáros Lőrincnél van a pénz.
Szakemberek, szakértők, háttéremberek, és itt kezdődnek majd a problémák, nem, ezek nem leszek olyan látványosak, de mindent egyedül Magyar Péter nem csinálhat. Amit csinál, azt általában jól csinálja, és úgy csinálja, hogy a 21. századi politikában kell. Nem véletlen ez a majdnem 30%-os, és azóta talán kicsit növekedett támogatása, de azért ahhoz, hogy program legyen, hogy majd adott esetben mondjuk 2026-ban megnyeri a választásokat, kiállítson egy kormányt, és mögötte meglegyen az a szellemi háttér, meglegyenek azok a szellemi háttér intézmények, amelyek megcsinálják a tanulmányokat, megcsinálják a javaslatokat, ezt kéne csinálni, úgy kéne csinálni, ilyen és ilyen tapasztalataink vannak. Hogy szedi össze ezeket az embereket másfél év alatt, és még csak nem is a top 10-es politikusi vezető rétegre gondolok, az se lesz könnyű, mert ha nem akar átvenni senkit, még mondjuk a Momentumtól se, vagy más tehetséges ellenzéki politikust nem enged bemondva, hát ezek már sajnos le vannak járatva, tehát nem lesz könnyű 10-et se kiállítani, de hozzá egy sok százas háttérgárdát, amelyik alája dolgozik. Hát Gyuri, szóval nem tudom, hogy van erre.
Szerintem még nehezebb.
Szerintem nincs igazatok, a nagyon nagy esély az toboroz.
Igen, de hogy kiket toboroz, tehát
én pont azt kell eldöntenie majd a Magyar Péternek.
Hogyan szűrik meg ezeket?
Igen. Azt kell eldöntenie, hogyan szűri meg, tehát hogy ne legyenek azon provokatőrök között.
Hát pontosan is lesz.
Tehetségtelen, tudatlan, buta emberek, vagy rossz indulatú, stb. Olyanok legyenek, akik valamiben egyetértenek vele, stb. De ezek csőstül mennek majd az esélyhez.
Igen,
szerintem de... már most is van ilyen beáramlás.
Már most is rengetegen vannak. Persze.
Igen, csak tényleg ez, hogy hogyan megszűrni. Tehát ez egy
írtozatos. Hát ez
a nehéz. Mondja, egy egészségpolitikusok már van, ugyanis ott volt Kulja András, és ugye aki európai parlamenti képviselő ezen a csütörtöki bejárás. És érdekes volt egyébként, hogy egy ilyen kulisszatitkot megosszunk a nézőkkel és hallgatókkal, hogy ugye ott egy ilyen kérdezfelelek volt Magyar Péter meg a Honvéd Kórház főigazgatója között, és amikor a Honvéd Kórház főigazgatója azt a technikát alkalmazta, hogy belement olyan technikai részletekbe, amit értelemszerűen Magyar Péter, mint jogász nem értett, akkor lépett elő Kulja András, és azt mondta, hogy nem, főigazgató úr, az nem egészen úgy van, mert, és akkor egy
latin
szavakból álló zuhatagot ráeresztett szegény főigazgatóra, akinek szerintem élete, legalábbis én úgy láttam az arcán, élete legrosszabb napja volt ez.
Így kell csinálni a vitákat, és ezt nem tudják se az ATV, se a Hír TV, se semmelyik vitaműsort szervező televízió, hogy egy ilyen vitának, ha ilyen fontos ügyekről van szó, akkor felkészült vitapartnerekre van szükség.
Tehát... De nem lesz könnyű Kulja Andrásokat találni, mert...
Igen, Kulja András alá kellene,
és nem azért, kell nyerni,
és ugyanakkor lehet, hogy majd jönnek jó szakemberek, de hogy azoknak mekkora politikai, és milyen politikai érzékük lesz. Az is egy másik kérdés, mert lehetsz te jó szakember, de nem tudod a nyilvánosság előtt úgy, olyan hangsúlyokkal elmondani, úgy érvelni, úgy vitat, hogy te legyél a jobb.
Kell találni valakit. A Richard Nixon is a Kissingernek is köszönheti a sikerét.
Kissinger létezett.
De azt ő találta meg, a Nixon.
Egyelőre az európai parlamenti képviselőkről sem tudjuk azt, hogy annak a kritériumnak, amit Gyuri mond, megfelelnek-e. Tehát, hogy azt tudjuk, mert ugye nyilvános kiválasztás volt, hogy ezek jó szakemberek, beszélnek egy csomó nyelvet, stb. Jó egyetemeken végzett emberekről van szó, de hogy politikusok-e, ezt még nem tudjuk.
Mi a Fidesz kinti képviselőről mit tudunk?
Hát az például, hogy elmegy verekedni.
Nőt vert
a Győrfi Balázs.
Igen.
Azt tudjuk.
És hogy iszik, ezt is tudjuk.
Szeret inni és szeret verekedni.
Lassan a kabaréba bemehetünk már ezek a dolgoknak.
De apropó, és ez összefügg Magyar Péterrel, ez hol biztos, hiszen az, hogy ez a Győrfi Balázs néhány óra alatt ki lett rúgva a Fideszből, és lemondott az európai parlamenti képviselőségről, ez nyilvánvaló szoros összefüggésben van Magyar Péterrel, hiszen Magyart hónapok óta támadják erőszakkal, nők elleni, családon belüli erőszakkal.
Ráadásul a feleségével.
Magyar Péter táncolt a nőkkel, igen, nem verte őket.
Természetesen.
Differencia specifikus.
De biztos, hogy így akarnak, de így akarják bemutatni, hogy mi
aztán
egy igazi tiszta párt vagyunk, mert azon a órák alatt, aki elkövetett.
És egyébként egy dolog, hogy tudható az, hogy utána mondott le Györfi Balázs, miután a Blik elkezdte keresni őt és a pártját, hogy kapott egy ilyen információt arról, hogy csütörtökről péntekre
virradó éjjel. Az újságírást ott kezdődik.
Hát, csak jó az, hogyha egy ilyen ügyben ilyen hamar dönt a Fidesz például, vagy bárki?
Hát az ő szempontjukból jó?
Igen.
Az ő szempontjukból kifelé ez egy jó propaganda.
Hát korábban jött volna
De a tényeket tekintve, ez egy jó dolog, hogy nincs semmi kivizsgálva, nincs körülnézve.
Hát, ő elismerte,
hogy ivott, elismerte, hogy fizikai erőszakot alkalmazott, itt mit nem nagyon lehet mit vizsgálni, csak mondjuk tényleg, hogy a Gyuri, amit mondott, hogy tényleg ez is egy változás, hogy korábban előkerült volna a vakkomondor, tehát, és jött volna a magyarázkodás, itt viszont nem, tehát ez mindenképpen szintén egy jó jel.
Ott nem történt a nő részéről feljelentés a vakkomondor ügyben. És azért tudta megúszni, mert hogy kiderült, és ezt nem tudjuk bizonyítani, hogy elesette ez a hölgy a komondorban,
vagy nem. Ez azért kiderült, tehát megszerintem...
Ja, megverte, az egy dolog. De az, hogy Nogdacu még el is esett a komondoron, azt nem tudjuk.
Akár még el is esett.
Azt nem tudjuk, ki volt vak. Igen. Komondor-e vagy, aki elesett.
Igen. Még egy dolgot utoljára bedobnék, ami nekem legalábbis fontos. Életbe lépett a rendelet, ami megszüntette az Ukrajnából érkező menekültek egységes lakhatási támogatást. Ennek következtében ukrán menekültek százai az utcán laknak most. És azon múlik,
hogy... Elvitték őket dorogra.
Egy hétre.
De nem az utcára, még egyelőre.
Nem, még elvitték egy menekült helyre, egy hétre, ahol valakik megszánták őket, és
Máltai
szeretetszolgálatnak az alkalmazottai, és találtak nekik egy hétre szállást, én nem tudom, hogy ellátást, mert pénzük sincs, ellátást, hogy ennek ezt a kormánynak szükséges volt ezt meglépni, ezt a butaságot, ami lényegében csak pár száz ide menekült embert
érik. Néhány ezret.
És arról nem is beszél, hogy kárpátaiakról, nagyrészt magyarokról van szó.
De cigányokról.
Magyar cigányokról, de...
Hát szégyellje magát, aki ilyen distinkciót tesz, ilyen...
Én szégyellje magamat?
Nem. A kormány.
Én láttam a tévében, ők cigányok. Cigány asszonyok, van 3-5-10 gyerekük. Nem dolgoztak soha életükben, mert családfenntartó dolgozott helyettük. Ők főztek, szülték a gyerekeket, mostak, stb. Nem tudnak itt se dolgozni.
Hát ez a fideszes családmodell egyébire.
Semmihez nem értenek. Ne. Őket eltartottuk. Most mit csinálnak? Ott fognak élhalni az utcán, vagy mit fognak csinálni ezekkel?
Visszamennek. Az volt a cél, hogy menjenek vissza.
Nem tudnak visszamenni, és azt mondják, hogy azért nem mennek vissza, mert a gyerekeiket viszik azonnal a katonának. Azt mondják.
Könnyen lehet. Tegnap olvastam Lőcsei Lajos, ugye ő a Momentumnak most már talán alelnöke is, és országgyűlési képviselője, az ő posztját, amiben ott Kocsról, ahol ugye ennek a szívcsakrája van ennek az ügynek.
Igen, amiről a Kocsit elnevezték.
Igen. Szóval, hogy onnan jelentkezett be egy Facebook posztban, és a Facebook poszt élén azt vagy végén azt írta, hogy ha nem lesz megoldva az ügy, akkor ezeket az embereket hozatok egy buszt, és felvitettem a Karmelita kolostor elé. Na most itt jön az, hogy igen, ez lenne, ahogy Gyuri mondta előbb, a 21. századi politizálás, de miért nem csinálja meg? Miért nem csinálják meg?
Meg kell csinálni, és közben közvetíteni Facebookon.
Pontosan. Tehát miért nem történik mindez meg? Miért nem viszi föl tényleg Lőcsei Lajos a Karmelit a kolostor elé? Annak lenne hírértéke, és a Momentum újra be tudna kerülni a hírekbe.
Azt hiszem, ez végszónak is jó. Azért intettem, hogy ez időnk is letelt, meg végszónak is ez tökéletes, és igazad van. Miért nem viszik oda a Karmelitához ezeket a szerencsétleneket? Akkor látná, hogyha itt van a környéken.
Mert Dorogon Viktor. Nem látni őket. A Karmelitánál látni lehetne.
Látni lehetne, igen. Ez volt a Megbeszéljük a Hetes stúdióban Németh Andrással, a HVG újságírójával, Gulyás Balázsral, a Gulyás Ágyú alapító főszerkesztőjével és Bolgár Györggyel. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián és Túri Lui és Laj Viktória. A műsor második óráját visszanézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján szombaton este 6 órától. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is elköszön önöktől, a műsorvezető Neumann Gábor.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.